Jó napot kívánok, Stuber Andrea vagyok, szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégemet, Szamos Zsófia színésznőt.
Jó napot kívánok!
Hát Zsófi a Pintér Béla társulat tagja, de egy kicsit én hátrébről szeretném kezdeni. Ott talán, hogy neked egy, hogy mondjam, csak egy színházi nő az édesanyád, tehát egy színházi asszony, aki dramaturg, rendezné, ha fesztivált szervez, és nekem pedig, mint nézőtéri személynek, elsősorban egy nézőtéri társnő, mert gyakran jár színházba is néző is. Gondolom, hogy az ő szerepe a te pályaválasztásodban meghatározó, de vajon hogyan meghatározó? Úgy-e, hogy az ő személyisége, vagy a közeg, a társasága, vagy a helyek, ahova vitt, vagy milyen módon terelődtél te által a színészi pályára?
Inkább a közeg, szóval mi gyerekkorunktól fogva, a testvérem meg én, aki szintén színészi pályára ment, szóval a gyerekkorunktól fogva színházban voltunk, sok időt töltöttünk ott. A szüleink elváltak, tehát mi az anyánkkal nőttünk fel, és volt jó párszor, amikor nem tudott minket hova tenni este, és be kellett menni a színházba, akkor bevitt minket is a színházba. És nekünk ez egy elég természetes közeg volt, szóval látni hátulról milyen egy színpad, milyenek az öltözők, milyen egy színészbüfé. Úgyhogy inkább az a közeg volt, ami természetessé vált. Tehát ő, mármint az édesanyám, soha nem terelt a felé, hogy én ilyen pályára menjek, sőt, én azt hiszem, hogy inkább, ha belemert volna szólni, akkor leveszélt volna.
Óvott volna nyilván. Igen. És amikor este elvitt benneteket a színházba, akkor a nézőtéren ültetek, vagy hátul a büfében, vagy öltözőben?
Hát mindenhol ült.
Na, hogy
tűzoltószéken
kiukadni, hogy néztetek előadásokat.
Tűzoltószéken, persze, nagyon sokat néztünk. Hát gyerekdarabot is, meg felnőtt darabot is. Szóval valahogy minden volt, és szerintem minden egy picit hamarabb volt, mint másoknak. Tehát jó, gyerekdarabot a gyerekkorban lát az ember, de szerintem felnőtteknek való előadást is mondjuk már ilyen 10-12 éves korunkban láttunk először, tehát jóval korábban szerintem, mint ahogy oly normális esetben egyáltalán valaki, ha eljut színházba, akkor.
És mi volt az első megérintő színházi élmény, előadás? Emlékszel ilyenre?
A csodálatos nyúlcipő.
Nem csodálatos tudom, nyúlcipő?
Valami mese volt.
Mi maradt meg belőlem? A nyúlcipő maga? A nyúl?
Igen, hát hogy ilyen mese, jó mese volt, de már nem emlékszem a mesére, csak arra, hogy rengetegszer megnéztem, és hogy valamiért az nekem nagyon bejött. Aztán utána volt az Én és a kisöcsém című, nem tudom, operett műfajba tartozik ez a darab, szóval igen. Az volt, hát annak kívülről fújtuk az összes slágerét, azt nagyon-nagyon szerettük. És akkor utána igazából nem is tudom, mi volt. Tehát felnőtt előadás, ami nem ilyen szórakoztató jellegű, mint mondjuk az Én és a kisöcsém, hanem egy ilyen komolyabb dráma. Talán a Szent Johanna, de nem vagyok benne biztos.
És otthon a testvérendel, aki Szantner Anna néven, ugye szintén ismert a pályán, jól ismert, vele ketten akkor így színészkedtetek egymásnak, vagy családnak?
Nem. Egyáltalán nem.
Hogy ezek a hajlamok nem voltak látványosak?
Nem, egyáltalán nem voltak látványosak, szóval szerintem egyikünkről se lehetett tudni. Tehát én is inkább úgy titkoltam, meg szégyeltem, meg nem tudom. Tehát
de egymásnak volt, legalább megmondtátok?
Nem, mi nagyon rosszba voltunk. Tehát mi gyerekkorunkat ilyen pokoli gyilkos viszonyban töltöttük el. Hát általában én vertem őt, mert én voltam a nagyobb, ugye, tehát nekem volt egy fizikai fölényem, ő meg
gonosz volt, gondolom.
Ő meg gonoszkodott, igen. Tehát ez volt a leosztás, és aztán valahogy, ahogy mi köztünk 2,5 év korkülönbség van, ami akkor nagyon számított, most már semmit nem számít, és én elég hamar kirepültem a fészekből, tehát én 18 éves se voltam, amikor elköltöztem már otthonról, tehát már érettségi előtt elköltöztem. És ahogy elköltöztem, szerintem akkor kezdett jó lenni a viszonyunk. Tehát, hogy nem kellett mondjuk együtt lakni, vagy nem tudom, lehet, hogy akkor kerültünk egyáltalán olyan érettségi fokra, hogy máshogyan kezeltük egymást. És hát utána meg annyira átfordult, hogy most meg már azt hiszem, hogy ő az, aki a legközelebb áll hozzám, meg akivel a legtöbb mindent meg tudok osztani az életemben. Szóval...
Egyszer láttalak benneteket a 7-es buszról, álltatok a Rákóczi úton, egymásra szemben is beszélgettetek, és én elmentem ide, és másfél óra múlva jöttem a 7-es busszal visszafelé a Rákóczi úton, és ti még mindig ott álltatok, és beszélgettetek, és én azon tűnődtem, de most már értem, hogy volt mit bepótolnotok, hogy egy testvérpár, vagy olyanok voltatok, mint 20 éve nem látott osztálytársak, akik most muszáj mindent megbeszélni ott a Rákóczi úton, de
nem lehet, szóval hogy pont volt. Éppen bementünk valahová, és éppen akkor jöttünk ki, mert egyáltalán nem emlékszem ilyen esetre, hogy mi másfél órát álltunk volna a Rákóczi
akkor lehet, hogy valahova bementetek, és együtt jöttetek.
Lehet, hogy a színművészetére lehet, bementünk, igen, és ott lehet, valamit igen, csináltunk. Igen. Nem, egyébként szerintem már olyan is előfordult, hogy az utcánálva beszélgettünk, de már annyira hosszan, de most már nem arról szól a dolog, hogy be kell valamit pótolni, mert már régességen megjavult ez a viszony, vagy nagyon-nagyon jó lett. Tehát...
És szakmailag is konzultáltok?
Persze. Szóval nekünk szerintem nagyon fontos a másik véleménye, és az a jó, hogy azt tudjuk, hogy mind a ketten őszinték leszünk a másikkal, tehát sok mindenki udvariaskodik a szakmában meg. Vagy nem udvariaskodik, hanem egyszerűen csak szeret engem, mint embert, és akkor mondjuk nem mondaná nekem rossz véleményt, noha azt gondolja, vagy én is van, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy valakit tudom, nagyon kedvelek, és nem szívesen mondanék neki valami negatívat. Adott esetben azért, mert azt gondolom, hogy nem az ő hibája, hogy nem futott olyan kört, hanem mondjuk a rendezői, vagy a darabé, vagy a nem tudom mi. De az biztos, hogy az Anna és én megmondjuk egymásnak azt, amit gondolunk, és ez nagyon építő szerintem meg. Meg ha ő azt mondja, hogy jó volt, akkor el is hiszem, szóval az úgy jó.
Te azt hiszem, egy évvel végeztél előbb, mint ő.
Kettővel
akkor. Mert azt kalkuláltam, hogy neked kellett, hogy legyen egy-két éved a főiskola és az érettségi között. Hogy téged
igen, két évig az Új Színházban voltam stúdiós.
Új Színház stúdió. Tehát onnan kerültél a főiskolára.
Igen. Akkor először jelentkeztem, akkor kirúgták az első rostán. Hát, ami mondjuk nem okvetlenül győzött meg arról, hogy nekem ezt kéne csinálnom. Ez. De akkor viszont felvettek az Új Színház stúdiójába, ami akkor egy nagyon jó dolog volt, a Székely Gábor volt még az igazgató. És hát ott sok emberrel ott ismerkedtem meg, akit aztán felvettek különböző osztályokba. Pont az Annának az osztályába volt több olyan ember, akivel én együtt voltam stúdiós, tehát őket később vették fel, mint engem, de együtt voltunk mi stúdiósok az Új Színházban. Az Anna viszont 5-osztályos gimnáziumba járt két tannyelvűbe, tehát igazából csak egy évvel később. De hogy őt elsőre felvették, de már nem tudom. Jó, igen, 2,5 évben köztünk, és akkor így.
Hogy ment a főiskola Marton László osztályába jártál? Könnyen ment, vagy szenvedelmes volt?
Hát, erre így nehéz lenne válaszolni, mert én imádtam oda járni, és nagyon-nagyon jó osztályom volt, és nagyon szerettük egymást, és szerintem soha senkivel nem tudtunk olyan jól együtt dolgozni, mint egymással. Bár lehet, hogy ezt csak én gondolom, de nem hiszem, hogy én gondolom, mert ahányszor találkozom az osztálytársaimmal, mindig nagyon, nagyon erről győznek meg, hogy ezt valahogy ők is így élték meg azokat az éveket. Nehéz volt, meg küzdelmes volt azért, mert én akkor egy olyan időszakomat éltem, amikor nagyon kevés önbizalmam volt, és a főiskola az nem az a hely, ahol az ember önbizalmát ezt nagyon felépítik, hanem inkább, ha még van, akkor is ezt egy kicsit így leomlasztják, hogy nem tudom miért, ez valami, nem tudom, hogy ez egy ilyen tudatos stratégia, vagy
egy ilyen kialakult. Hogy aztán újraépítsék a személyiséget, valami. Volt idő, amikor ez így szlogán volt. Hogy...
Igen, de... Hát nem nagyon építik újjá szerintem.
Az a fázis lemaradt.
Szerintem inkább csak lerombolják az embernek az önbizalmát. Jó, de ez most lehet, hogy egy szélsőség. Én így éltem meg, mert én abban az időszakban nagyon sokat kételkedtem magamban, meg a tehetségemben, vagy abban, hogy én milyen nő vagyok, én milyen, nem tudom, én egyáltalán vagyok-e, vagy... Szóval ilyen nagyon, nagyon sok bajom volt magammal, és ezért volt igazából küzdelmes. Tehát, ha én kaptam egy szerepet az osztályban, valamilyen tantárgyból, valamilyen órán kiosztottak rám egy szerepet, akkor azt mindig magamra vettem, de túlon túl. Mi hárman voltunk lányok az osztályban, és abból én voltam az alkat, aki a leginkább ilyen érettebb nőnek tűnt külsőre, hát személyiségem az bőven nem volt, nem tartott ott, mint a külső alkatom, és emiatt sokszor én kaptam az anya szerepeket, meg az ilyen furcsák.
Mondjuk a három lány közül a másik kettő, a Kovács Martina és a Hámori Gabriella volt. Mondjuk te lettél volna a három nővérben az Olga biztosan.
Hát az is volt, három nővér vizsgánk is volt, illetve de ott még váltott szereposztás volt, de voltam Olga is, meg más is voltam, Natasa is voltam, és az szerintem jobban is ment. De igen, tehát, hogy és én ezt úgy éltem meg, hogy igen, mert én ronda vagyok, mert én biztosan ilyen kellemetlen vagyok, és nem tudom. Szóval én ezeket nagyon úgy magamra vettem. Miközben az agyammal tudtam, hogy hát persze, hát nem úgy nézek ki, mint a Hámori Gabi, nem olyan alkatom van, hogy olyan vagyok, mint egy kis őszi barack, vagy nem tudom, minek mondjam. És csak ezeket nehéz volt elfogadni, és engem mindig azzal vigasztaltak, hogy te ne aggódjál, mert majd eljön az a kor, az az életkor, amikor a te alkatod, meg a személyiséged, az összeérik, meg találkozni fog azokkal a szerepekkel, amik kompatibilisek ezzel a fajta alkattal, és hogy akkor nekem mennyire jó lesz, mert akkor valahogy ez majd visszafordul, meg majd még sokáig ugyanannyinak fogok kinézni, és akkor
és nem lett igazuk,
de? De, abszolút igazuk lett, és örültem, hogy eljött ez az időszak az életemben, amikor ez tényleg így történt. Aztán, hogy ez még meddig van, így ezt nem tudom, de most így van.
És akkor a többiek, ugye hát nyilván mások voltak, és mindenki másnak más problémája volt, de vajon, ahogy ti akkor magatokat láttátok, gondolom, kalkuláltatok azzal, hogy ki milyen és milyen pályát futhat be, vagy mi lehet belőle. Tehát nagyjából az akkori ítéleteteket igazolja az azóta eltelt lassan 10 év? Vagy tudsz mondani olyan osztálytársat, aki messze nincs ott, ahol lennie kellene képességei, vagy akkori teljesítménye alapján? Ez nem olyan nagyon izgalmas kérdés, csak engem érdekel, hogy igen, vajon hát mi visszagondoltok így magadra.
Diplomáztunk, tehát egy nagyon pici osztály voltunk, és abból mindenki a pályán van, ami már eleve egy nagy szó.
A manapság, igen.
Tehát, és igazándiból mondhatni egy sztárosztály voltunk, hiszen ismert színészek lettek az osztálytársaim, egy nemzetközi hírű rendező, egy másik, szóval...
Aki Bodó Viktor.
Bodó Viktor. Tehát...
Egy sztár, mint Csányi Sándor.
Egy sztár, mint Csányi Sándor, egy másik sztár, mint Hámori Gabriella, egy harmadik ismert színész, Lengyel Tamás. Én úgy gondolom, hogy a Kovács Martina nincs a helyén a pályán, szóval ő egy nagyon tehetséges és érdekes lány volt, és nem igazán szerencsésen alakult neki a pályája. Én azt gondolom, hogy nála sokkal gyengébb képességekkel is van, aki most sokkal jobb helyzetben van. De azt hiszem, hogy ez a pályához szerencse is kell, tehát nem csak tehetség, meg valamilyen fajta személyiség, ami közösségbe való. Mert szerintem az is fontos, hogy de mindig időnként végeznek olyan emberek, akik iszonyú tehetségesek, de képtelenek közösségben dolgozni, képtelenek alkalmazkodni egy közösségnek a ritmusához, és azt is kiszórja egy idő után a pálya. De ez az a Martinával kapcsolatos volt, bocsánat, most elkalandoztam, tehát ez egyáltalán nem, csak én úgy gondolom, hogy ő nincs a helyén, bár ő most pont éppen nagyon boldog, mert férjhez ment, és kiköltözött Angliába, de ő róla ezt gondolom.
Hallgatunk egy kis zenét, aztán folytatjuk.
I'm feeling mighty lonesome. Haven't slept a wink. I walk the floor and watch the door. And in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down brew. this week day rule. I'm talking to the shadows, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye, I'm hanging out on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a-loving, a woman's born to weep and fret, to stay at home and tend her oven and drown her past regrets in coffee and cigarettes. I'm mooning all the morning, morning all the night, and in between it's nicotine and not much heart to fight. Black coffee, feeling low as the ground, it's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come around. My nerves have gone to pieces, my hair is turning gray, all I do is drink black coffee since my man's gone away.
Ahol hely van, színházi belépő. Ezt a műsort hallják a rádiókon, Szamosi Zsófival beszélgetek. Ott tartunk most az ő pályáján, hogy elvégezte a főiskolát, és a Vígszínházba került, ami egy Marton László növendéknél azt hiszem, hogy pillanatnyilag a karrierkezdés csúcspontja, hogy az ember befogadja a Vígszínház. Most így kicsit így rebeg szemét rebegteti, és azt hiszem, hogy erről gondol magában ezt az, de hát akkor halljuk.
Nem, először is helyesbíteni szeretnék, mert diploma után nem a Vígszínházhoz szerződtem.
De hogy már ott játszottál tulajdonképpen, hát ott voltam gyakorlaton.
Két évig, igen. De utána engem nem szerződtettek a Vígszínházba, és Szolnokra kerültem egy évre a Szigligeti Színházba.
Amiből annyit vettem észre, hogy ott játszottál egy háztűznézőben.
Kb. 4 bemutatón volt abban az évadban, de tehát ott a stúdióban voltak főszerepeim, amik havi egyet mentek, és a nagy színpadon pedig bérletben játszottam 5 mondatos szerepeket. Szinte állandóan nem voltam nagyon-nagyon.
Most nagyon pirulok, de látod, egy színésznő elmegy egy évre vidékre végzés és a Vígszínház között, és tehát a emlékezet sűjesztőjében, vagy a közfigyelem sűjesztőjében eltűnt.
Hát
mondom,
igen,
az
egy olyan év volt, amikor nagyon nehéz volt elhelyezkedni, noha mi nem voltunk sokan, de abban az évben volt, hogy először voltak ilyen komoly megszorítások, hogy ilyen költségvetésű megszorítások a színházaknál, és nem nagyon mertek felvenni új embereket, és igazából én nem nagyon értettem, hogy a Marton engem miért nem szerződtetett le, mikor én ott voltam gyakorlaton. Ő mindig úgy tűnt, hogy szeretett engem, mint tanítványát. Fogalmam nincs. Erre a mai napig nem tudom a választ, egyszer szívesen megkérdezném tőle, bár lehet, hogy ő se tudna rá válaszolni. És akkor viszont eltelt egy fél év, én ott voltam Szolnokon, és felhívtak a Vígből, hogy lenne egy előadás, amit a Valló Péter rendezne a Vígszínházban, amiben szeretnék felkérni egy szerepre. Tehát én igazából már akkor, amikor Szolnokon voltam tag, már abban az évadban vendégként játszottam a Vígben egy szerepet. És akkor elkezdtem próbálni ezt a darabot, ez a Gorki Nyaralók című darabja volt, és akkor a Marton felajánlotta, hogy akkor jövő évtől legyek tag. Úgy, tehát, hogy egy év kihagyással szerződtem én végül is a Vígszínházhoz, és akkor ott töltöttem még 4 évadot.
Ez egyfajta klasszikus modell volt régebben egyébként, hogy menjen kicsit vidékre, és aztán utána ott volt bemutatók egyikből ki másikba be, és akkor utána Pest. És akkor ez egy kicsit olyan gyógyír volt?
Sőt, azt hiszem, hogy az régen ez kötelező volt.
Volt idő, amikor így is volt, igen. De mondjuk akkor ilyen hamar nem lehetett följönni. De
egy év után nem húzta meg
azt
az
hiszem,
ember.
Igen. De akkor ez nyilván egyfajta jó érzés volt, egy gyógyír a sebre, vagy elégtétel, nem? Hogy akkor?
Hát én nagyon örültem, mert igazándiból nekem a fő nehézséget a Szolnokkal az okozta, hogy én pesti vagyok. Én itt nőttem fel, nekem mindenem itt van, minden barátom. Tehát nagyon nehéz volt egy másik helyen élni úgy, hogy semmi nem köt oda, egy színészházban lakom, egy pici szobában. Igazából senkim, meg semmim nincs ott, és én ezt nem nagyon tudtam megszokni. Tehát lehet, hogyha éveket töltök ott, akkor már otthonomnak érzem azt a helyet, de így nem ez volt. És emiatt aztán nagyon jó is volt, amikor feljöttem Pestre.
4 évet töltöttél a Vígszínházban. Nem konveniált igazán? Mi valahogy úgy érzem, hogy ott nem virágoztál ki.
Hát nem. Szóval ennek sok oka van. Tehát egyrészt akkor még a saját életemben sem tartottam ott, hogy kivirágozhattam volna a te szavaiddal élve. De én úgy érzem, hogy ott egy picit... az egész egy nagyobb intézmény, egy átláthatatlanabb intézmény, mint amiben az ember igazán otthon érezheti magát. Tehát nekem nagyon nagy szükségem van arra, hogy érezzem, hogy akikkel dolgozom, azok bíznak bennem, hogy nem a riválisaim, nem az ellenségeim, hanem a barátaim, vagy legalábbis egyet akarunk, vagy az a célunk, hogy az, amit csinálunk, az jó legyen, és abban mindenki higgyen. Én a Vígszínházban nem éreztem ezt. Tehát ott olyan sokféle ízlés ütközött össze, olyan sokféle színházi látásmód, tehát egészen kísérletező előadásoktól kezdve, mondjuk a Zsótér rendezéseintől elkezdve, a legesleg kommerszebb operettig minden van ott. És egy olyan hatalmas, ilyen gyűjtőhelye mindenféle embereknek, akik adott esetben egyáltalán nem ugyanazt tartják jónak, vagy értékesnek. És nem azt gondolom ezzel, hogy egyfajta dolog az, ami értékes, hanem...
Úr, ez inkább egy emberi küszködés volt ott, mint szakmai? Azért mondom a küszködés szót, mert ez egészen furcsa módon, de egyszer láttalak ott téged szó szerint küszködni. Én nem vagyok egy hátrajáros, de egyszer interjút csináltam a büfében, és ott ültem, és vártam az interjú alanyomat, és hát véletlenül fültanúja voltam annak, hogy te a rendezővel próbáltál tehát beszélgetni arról, hogy neked miért nem jó ez meg, és úgy... Igazából olyan nagyon rutinosan lepergette magáról a dolgot, és ott maradtál végül egyedül az asztalán, és én láttam az arcodon, hogy neked ez nem jó, hogy te most itt próbálsz egy szerepet, és nem jó neked.
Igen,
ez rossz
szóval
volt látni,
volt,
de nem ismertük amikor, egymást, amikor nem elvileg... mondtam, hogy Zsófi fel a fejjel.
Szóval
elbizonytalanodtál ott, vagy?
Sokszor éreztem azt, hogy valami ellen megyek, tehát valami széles szemben, vagy nem tudom, árral szemben próbálok valamit csinálni, és én ehhez kevés vagyok. Tehát nekem az önbizalmam is kevés volt ahhoz, hogy higgyek abban, hogyha mindenki más gondol, akkor tényleg az lenne a jó, amit én gondolok. De ilyen sincs, hogy jó vagy nem jó, hanem egyszerűen sokszor éreztem azt, hogy nem fektetnek annyi munkát, energiát valamibe kollégák. Egyszerűen már nem érdekli őket, vagy nem értenek egyet azzal, amit csinálniuk kell, vagy úgy érzik, hogy nem a helyükön vannak, sok sértettség, mindenféle.
Nem is találtál szövetségeseket egyáltalán? Jó partnert, akivel inspirálni tudtátok volna egymást?
De volt ilyen, tehát én most úgy tűnik, mintha ez csak rossz élményekből áll.
Nem, ez nem tűnik, úgy ez inkább így a saját így vívódásaidnak tűnik.
én szerintem kevés olyan feladatot is kaptam, amiben az ember igazán valamit mutathat magából. Tehát,
vagy felszabadulhatott volna valahogy.
Igen, és ahol olyan partnerekkel is dolgozhattam, ahol létre tudott jönni valamilyen alkotói légkör. Hát volt olyan darab, amiben kaptam nagyon nagy szerepet, és igazából teljes kudarc volt, szóval...
A szenvedélyre gondolsz, nem?
Hát például igen. Uh-huh. Szóval az... És ott éreztem például azt, hogy én valamit gondolok erről, meg valamit szeretnék. Körülöttem vannak olyan partnerek, akik évtizedes rutinnal rendelkeznek, igazából már a olvasópróbán ugyanazt csinálják, mint a bemutatón. Tehát én tényleg bármit csinálhatok a próbán, nem fogok egy valós reakciót kapni, hanem már vannak ilyen beidegződő dolgok, amíg nekik jól áll, az jól megy, meg nem tudom mi, és én ebben nem tudtam úgy részt venni, szóval...
Mennyi idő után kezdtél elvágyódni?
Hát, ezt nehéz lenne megmondani.
És de aztán onnan a Pintér Béla társulatához kerültél, ami egy mindenképpen egy, már így kívülről nézve is érdekes és szokatlan váltás, egy nagy közszínházból elmenni egy alternatív társulathoz. Hogy találkoztál velük egyáltalán? Mi volt neked az első találkozásod, talán nézőként, vagy nem tudom milyenként a Pintér Béláékkal?
Igen, én világéletemben mindig jártam ilyen alternatív színházakban nézni előadásokat, tehát én mindig is képben voltam, hogy kik vannak, mik vannak, miket csinálnak. És a Béláékat rendszeresen néztem, és nagyon-nagyon tetszett, amit ők csináltak. Ez még igazából abban az időben volt, amikor még csak 3-4 vagy talán 5 előadás volt a repertoáron, tehát egy jóval frissebb. Tehát szerintem akkor már ilyen 5 éve létezett az a társulat, de még nem...
Nem csinált évente 2, csak évente 1-et, igen.
Hát talán. Most se csinál sajnos 2, de...
Igen.
Hát nagyon tetszett nekem, és pont teljesen véletlenül...
Emlékszem, mi volt az első, amit láttál tőlük?
Igen, a Kórházbakony volt az első, és utána láttam a Népi Rablétet, ami pedig korábban készült, de valamilyen ilyen sorrendben láttam. És amikor oda kerültem, akkor én még tag voltam a Vígben, és a Béláék készültek egy előadással az Anyám Orrával, amiben az egyik szereplő valami miatt kiesett. A próbaidőszak közepén kiderült, hogy mégsem tud benne lenni, és nekik szükségük volt sürgősen egy színésznőre. Ezt mindenképpen kívülről kellett, hogy megoldják ezt a kérdést. Én a harmadik voltam, aki képbe került. Pontosan tudom, és kik azok a kolléganők, akiket fellettek előttem hívva. És ez tök véletlenül...
És ők nemet mondtak?
Nem értek rá.
Nem értek
mindenki
rá.
Szeretett volna Bélával dolgozni,
igen,
de nem
Bélával
ért
egy
rá.
Jó ideje, mindenki szeretne már dolgozni.
Én értem rá. Ez talán nem véletlen. És akkor megcsináltuk ezt az előadást, amit én nagyon élveztem velük ezt a munkát, és akkor merült fel, hogy ha folytatnám velük a munkát, akkor mi lenne? Meg hát azt is tudtam, hogy oké, egy előadásra, vagy egy darabra kienged a Víg Színház engem vendégként, mert az még belefér az egyeztetésbe, de már több darabnál ezt nem lehet kivitelezni, tehát, hogy én egyszerre 2 helyen rendszeresen játszak, ez lehetetlen. És akkor tudtam, hogy dönteni kell, és nem volt nehéz nekem akkor dönteni, mert nagyon éreztem, hogy ki kell lépnem abból, amiben benne vagyok, mert leszívta az energiámat, szóval egyre inkább azt éreztem, hogy kevésbé hiszek ebben a dologban, hogy kezdem nem találni, hogy miért is lettem színész, tehát és az nagyon rossz érzés volt, hiszen nem évtizedek teltek el, hanem csak egy néhány év.
Egy kis zeneszünet után folytatjuk Pintér Béláékkal. Thank you. Ahol hely van színházi belépő, ez a műsor megy. Szamosi Zsófiával beszélgetek, aki a Pintér Béla Társulat színésznője, és éppen ideig jutottunk a beszélgetésben. Hát javíts ki, ha tévedek, de valahogy az nekem a sejtésem, hogy ebben a társulatban te voltál az első diplomás színésznő. Hogy alternatív társulat volt, és nagy múltú jelentős alternatív színészek voltak benne, és szerintem képzettségük nem igen volt. Okozott ez némi feszültséget? Gondolom nem okozott, mert eleve úgy az arcod most olyan, hogy nem is gondoltál még erre soha.
De nem, azon gondolkodtam, hogy valóban én voltam-e az első, de azt hiszem igen. Igen. De
legalább cikisztek érte, hogy a diplomás színésznő.
Nem. Nem, a Béla néha azzal szokott cikizni, amikor van valamilyen ötletem egy próbán, hogy hát persze, hát az anyukád is rendező. De ezzel nem szoktak cikizni.
És ezért mit mondasz neki azt, hogy anyád, vagy valami?
Nem, azt hiszem, hogy...
Nem, ez egyetlen nem illene nem. Hozzád.
De szoktam ilyeneket mondani, de Béla nem lenne jó néve, ha ilyet mondanék neki. De azóta már több diplomás színész is van a társulatban, úgyhogy ez már igazándiból nem számít.
Azt látom, hogy játszol a Parasztoperában, ami korábban született, mint ahogy te oda kerültél, jól gondolom?
Már nem játszom, csak amikor elment szülni, két kolléganő helyett is beugrottam egy időszakra. Hanem, uh-huh.
Tehát akkor csak úgy játszottad, mert az végig éneklős, ha jól emlékszem.
Igen.
Tehát,
uh-huh. Igen.
Ahogy így a Pintér Béla színház múltját nézem, tehát most már egy egészen nagy túlnyomó részének te részese vagy. Tehát, hogy az anyám orrától kezdve nagyon sok bemutató született, és abban te mindegyikben értelemszerűen benne voltál. Tehát bizonyos értelemben már szinte te magad is a Pintér Béla maga Pintér Béla féle színház vagy, mint meghatározó eleme. Néztem ezt csodálkozva, holott teljesen egyértelmű és világos, hogy ebben a társulatban dolgozol már elég sok éve.
Igen, de lehet, hogy egy picit azért nem olyan evidens számodra, mert hogy eleve máshol láttál engem először, vagy más környezetben, más helyzetekben. A másik meg az, hogy amióta Bélával dolgozom, azóta időről időre másokkal is szoktam dolgozni. Tehát, hogy nem kizárólagos ez a dolog. Tehát persze a Bélát mondom, hogy ő az anyaszínházam, hozzá kell egyeztetni, de amikor én ráérek, és van alkalmam meg kedvem másokkal dolgozni, akkor szívesen megyek.
Van Pintér Bélánál olvasópróba, amikor ő jön és felolvassa a kész darabot, a szerepeket?
Olyan
vagy ez
nincs,
nem
hogy
így
ő
működik?
Felolvassa, már rögtön mi olvassuk.
Odaadja előre, és akkor elolvassátok, vagy ott helyben akkor
ott
így?
Ott helyben van kioszva, de hát annyiban más, mint egy hagyományos olvasópróba. Hát egyrészt annyiban, hogy nem a rendező olvassa fel, hanem a színészek, bár ezt van olyan rendező, aki szintén így csinálja, mert nem szeret olvasni. De hát az alapvető különbség az, hogy a Béla nem kész darabbal jön, hanem mondjuk körülbelül a darab egy negyede van megírva, amikor elkezdtünk próbálni.
Jellemzően az eleje?
Vagy? Mindig az eleje. Tehát az elejétől kezdi elírni, és jó, aztán a vége felállal. Ez nem biztos, hogy elvides, de ő csak így dolgozik. Igen, és akkor általában dióhéjba felvázolja, hogy majd még mi fog történni, de nem mindig lehet érteni. Sőt, hát van, amikor nagyon sokat változik, tehát akkor mondjuk az elején gondol valamit, hogy majd ilyen irányt vesz a darab, és aztán így közben úgy alakul, hogy tök más irányt vesz, és teljesen más lesz a vége.
És azt ti is alakítjátok, vagy csak ő?
Hát, esete válogatja, tehát van, amikor az ő fejében már nagyon készen van a darab. És szinte mondatról mondatra csak azt írja meg, ami lesz. És van, amikor nagyon sok olyan kört lefut, amikor ki kell dobni mindenféle szövegeket, vagy át kell írni, mire megszületik az a verzió, ami be lesz mutatva. Ez nem tudom mitől függ, hogy mennyire látja előre, de van, amikor kikéri a véleményünket, hogyha bizonytalan, ha érzi, hogy ez sem működik, az sem működik, amaz sem működik, akkor el szokott jönni ez a pont, amikor megkérdezi, hogy mi mit gondolunk, vagy nekünk mi a meglátásunk, vagy mi az ötletünk, de alapvetően azért ez nem egy demokratikus társulat, hanem ő a főnök, és ő találja ki.
És azt lehet mondani, hogy rátok írja a szerepeket?
Hát bizonyos értelemben lehet, de szerintem ez inkább úgy, hogy...
A karakterre legalábbis?
Ezt nem mondhatom, mert én szerintem elég sokféle szerepet játszom nála, tehát azért az túlzás lenne állítani, hogy én ilyen is vagyok, meg olyan is, meg amolyan is, mint amiket
hát
én ott játszom.
Hát ezt egyáltalán nem volna túlzás állítani.
Vagyis annyi hát valószínűleg sokféle
jól
is, az ember.
Jól ismerő igen, téged?
Azt nem tudom. Nem tudom, hogy mennyire ismer.
Mi a jobb színészi feladat neked, ha a szerep hasonlít hozzád, vagy ha nem?
Hát előbb-utóbb mindenkivel meg kell, vagy minden szereppel meg kell találnom a hasonlóságot, mert különben nem tudok kapcsolódni hozzá, szóval. A Béla nagyon karakteres szerepeket szokott írni, tehát akár kicsi, akár nagy, fontos vagy nem annyira fontos egy darabban, de nagyon valamilyen. És azért az jó, hogy kapaszkodott talál az ember ahhoz, hogy megrajzoljon egy alakot, de közben meg mindenképpen kell magammal kapcsolatot találnom, nem te szereppel. De az, hogy ránk írja, én inkább azt gondolom, hogy úgy írja ránk, hogy be tudja lőni azt, hogy mi ez a terhelhetősége az embernek, amit tehát figyelembe veszi, hogy kit mennyire terhelhet.
Tehát a színészi terjedelmére írja
igen,
a szerepet.
Igen. Tehát,
és akkor ebben azért benne van a fejlődési lehetőség? Vagy az ugrási lehetőség?
Szerintem benne van. Én azt gondolom, hogy én rengeteget fejlődtem nála. Én ezt most komolyan mondom. Abszolút, mert ő nagyon-nagyon pontos színházat csinál. Nála nincsenek véletlenek. Olyan fegyelemre és pontosságra tesz szert nála az ember, amit szerintem én sehol máshol nem tudtam volna megtanulni, ezt komolyan mondom. És amit én érzem, hogy máshol is tudok használni, teljesen más emberekkel a dolgozom, akkor azt, amit a Bélánál tanultam, azt tudom használni. Szóval én abban hiszek, hogy nála lehet fejlődni, de a fejlődés az annak is a kérdése, hogy mennyi, milyen adottságai vannak egy embernek.
Szóval... Hát vannak nyilván határok, igen. Most itt ezen merengünk, a következő zene alatt is.
Acho que não vou deixar você sair da minha vida. Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga. O que passou foi bom demais pra nós dois. Nosso destino é decifrar uma saída. Só você pode evitar o meu tormento. Já não consigo tirar você do meu pensamento. Se você passa eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor.
dentro de toda história, assim começo, meio e fim. Outra vez, talvez, talvez uma chance, um não, um sim, fazer você voltar pra mim, voltar pra mim, voltar pra mim. Eu vou lutar por você a vida inteira, mesmo que venha fazer muita bobeira. Se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor. Mesmo que venha fazer muita bobeira, se você passa, eu me desmancho em dor. Se você fica, eu quero dar o meu amor.
Ahol hely van, színházi belépő. Ebben a műsorban beszélgetek Szamosi Zsófival. Még a zene szólt, nézegettem a papírjaimat, és láttam, hogy átugrottam egy kedves kis röpke témát, azt, hogy neki testvére Szantner Anna, aki szintén színésznő, és hogy vajon ők játszottak-e együtt, vagy foglalkoztatták-e őket együtt a főiskolán, ezt akartam kérdezni, és miután ezt meg akartam kérdezni, utána is néztem, hogy láttam, hogy legalább egyszer játszottatok testvérpárt a Katona József Színházban az Idióta előadásban. Ez ilyenkor valami pluszt ad nektek, akárhogyan?
Hát nem tudom, igazából ez úgy jött, hogy a Máté Gábor készült megrendezni az Idiótát, amiben van három lánytestvér, amiből egy nagy szerep van, amit Rezes Judit játszott, és van még két pici szerep mellette, ők egy ilyen testvér, hármas. És az Anna lett, mint főiskolás fiatal színésznő a második, és akkor kitalálta, hogy de hát ez milyen poén, hogy akkor legyek én, mert én tényleg a testvére vagyok, és nagyon pici szerepek voltak, nem sok dolgunk volt nekünk ott abban, tehát nem mondhatni, hogy egy hú, milyen jó volt együtt játszani, mert nem volt a dologban annyi.
De végülis legalább esténként találkoztatok.
Hát igen. Igen.
Ha már így szóba hoztam, akkor eszembe jutott az is Szantner Annáról, hogy bizonyára láttad a Szantner Anna című előadást Dzsámbékon. És úgy gondolkodtam, hogy ez vajon milyen érzés, ilyenkor az ember mit gondol, amikor a testvérének az életét egy színész csapat által feldolgozva látja.
Én végig sírtam, tehát elkezdtem sírni, és végig sírtam. Nem tudom, az annyira személyes volt az egész. Nem tudtam úgy nézni, mint egy előadást. Hát ez szerintem normális. Igen.
Most mereng. Jó, nem akkor nem térjünk vissza a Pintér Bélához, mert mindenképpen akarom el megetni a Szutyók című előadást. A tájékozatlan hallgató nem gondolná, hogy a Szutyók az egy címszerep ebben, de valóban, és Szamosi Zsófi játssza a címszerepet, a Szutyók nevű szereplőt, aki egy elég, hát, érdekes figura. Nevet. Most én így látom magam előtt, hogy neked ott valami szörnyűség van a szádban ahhoz a szerephez, ugye? Az mi az valami?
Egy műfogsor.
A fogsorodon egy műfogsor, ami sárga és fogköves, és nem tudom én, rémes. De egyébként könnyű vele játszani? Jó partner a szájban a...
Jó, most már jó partner. Amikor először kezdtem vele próbálni, rövid ideig tudtam csak próbálni, mert nagyon sokára lett kész a fogsor, akkor nagyon zavart a beszédben, tehát így alig tudtam beszélni vele. Tehát meg kellett tanulnom vele beszélni, mert annyira máshol volt minden a számban onnantól fogva. De hát meg lehet szokni, és akkor már ez nem probléma. Az vicces volt, hogy amikor csináltattuk egy fogtechnikussal, aki hát életében nem kapott még ilyen feladatot, hogy csináljon egy fogsort, de nem valaminek a helyére, hanem valamire rá. Tehát általában műfogsort már egy olyan helyre szoktak, ahol már nincs fog, és az én saját fogaim fölé kellett egy másik fogsort csináltatni, és hát ráadásul az volt a feladat, hogy minél rondább legyen, és oda mentem fogsor próbára, és akkor ilyen nagyon szép volt a fogsor, és mondom, hogy de hát ez nagyon szép, ez így nem lesz jó, nagyon egyenletes volt, minden. És akkor dehogy is, hát ez tök ronda. Hát ő ilyen munkát nem adnak ki a kezébe, mondom, akkor legyen szíves, még egy picit rondítsa, mert ez nekünk még mindig túl szép.
Ugvetlen olyan kell, amiért nem adnak ki a kezébe.
Mert úgy érezte, hogy ez méltatlan, szakmailag vállalhatatlan.
Na most erről az alakításodról az egyik kritikában azt olvastam, ami elég rémisztően hangzik, hogy döcögös beszédmódja egyrészt nehezíti a megértést, másrészt állandóan mérgesnek mutatja őt, játékával nagyfokú feszültséget kelt maga körül. Még a közönség is megkönnyebbül, ha kilép a színpadról, írta egy kritikus, ami azért gondolom, hogy érdekes feladat, hát ez egy nagyon ellenszenves és visszataszító figura, bizonyos szempontból, másrészt meg nyilván...
Ez a kritikus nem szimpatizál, de mondjuk kiismertett volna nyugodtan, mennyire nem bírja.
Nem, hát azt a figurát nekünk nem kell szeretnünk, legfeljebb meg kell értenünk, azt
nem,
gondolom.
Nem kell szeretni egyáltalán. Nem. Hát,
mesélj igen. Valamit róla, ha más nem, akkor azt, hogy díjat kaptál érte.
Díjat kaptam érte. Nem, én nagyon szeretem azt a szerepet, mert... Például érdekes módon nagyon közel áll hozzám, tehát ott pont azt éreztem, hogy nagyon sok találkozási pontot tudok találni magammal. Tehát ez nem olyan evidens, ha az ember lát egy 16 éves intézeti kamasznányt, vagy nem gondolnád, hogy nekem ehhez annyira sok közöm van, de valamiért ennél szeretnél nagyon sok közös vonást találtam magammal, főleg az ilyen kamaszkori énemmel. Tehát
én is nagyon ilyen,
igen, meg én is nagyon sokszor ilyen paranoid módon reagáltam dolgokra, nagyon, nagyon tüskés disznó voltam, szóval nem azért, mert bántani akartam, hanem inkább folyamatosan védekezésből, meg önbizalomhiányból, meg ilyen dolgokból állt ez össze.
Voltál agresszív, és megverted az Annát?
Hát nem is az Anna, az egy más tészta, de hogy inkább a környezetemmel. Szóval sok olyan pontot találtam, ami számomra ismerős volt. És ezért is örültem neki nagyon, hogy ezt csinálhattam. Meg szóval azért is jó szerep, mert egy nagyon, nagyon nagy ívet jár be, tehát egy nagy változáson megy keresztül, és azok szerepek mindig nagyon érdekesek, amik nagy változáson mennek keresztül. És hát szép maga a darab is szerintem nagyon fontos dolgokról szól, amik ma komoly problémákat jelentenek a társadalomban. Meg hát azt is élvezem benne, hogy mulatságos is közben meg. Szóval minden színész szereti, ha nevetnek rajta.
Hát a Pintér Bélánál ez a lehetőség, ez adott általában.
Igen.
Nem mondtad el, de akkor én elmondom, hogy a Pécsi Országos Színházi Találkozón nyertél idén, júniusban ezzel legjobb női alakítás díjat. Azóta pedig volt egy új bemutatód Pintér Bélánál most az elmúlt hetekben. Igen. Az milyen szerep? Közel van, távol van, fejlődik egyforma? Változik.
Nem fejlődik, nem változik, viszont nagyon-nagyon érdekes, mert soha életemben nem kellett még ilyen szerepet játszanom. Tehát nekem azért volt nagyon érdekes, noha ez egy nem egy nagyon nagy szerep ebben a darabban, nem egy nagyon-nagyon fontos szerep, de nekem borzasztóan tetszett az, hogy egyáltalán nem tudok első körből, nem tudom első körből megoldani. Valóban soha életemben nem kellett még olyan embert eljátszanom, aki finom, és törékeny, és jóhiszemű, és elegáns, nem támadó, és
elomló, odaadó.
Igen, és odaadó, és...
Ez egy 19. Szóval ez, századi grófnő, hadd mondjam el a igen. Kedves hallgatóknak, akit Szamosi Zsófi játszik.
És nézegettem a mit tudom én, az egy magyar nábob, meg ilyenekből nézegettem az interneten részleteket, nézegettem Rutkai Évát, meg nem mint hogyha utánozni akartam volna, csak szerettem volna az ilyen atmoszféráját valahogy úgy megérezni ennek a világnak, mert éreztem, hogy ez annyiban különleges szerep a darabban, hogy nem kompatibilis a többi karakterrel, akik viszont teljesen mai figurák. Hanem tényleg már a külsőségeiben is egy kicsit 19. századi.
Ezzel mentek most éppen külföldre, vagy valami más előadással? A Szutyokkal mentek külföldre. Hova mentek?
Svájcban, Bernben játszunk két előadást. Hát nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz a fogadtatása, mert mindig nagyon kétesélyesek ezek a magyar előadások. Magyar nyelven felirattal mennek. Hát, hogy mennyire tudnak azonosulni ezekkel a problémákkal, amikről mi beszélünk, mennyire érzik meg a humorát adott esetben. Nagyon változó, tehát volt már olyan külföldi vendégszereplésünk, ahol szinte ugyanúgy reagáltak a nézők, mintha itthon lennénk. És most játszottuk először nyáron Hannoverben egy német fesztiválon a Szutykot, tehát az volt az első külföldi vendégszereplésünk, és nagyon jól fogadták. Hát remélem, hogy Svájcban is, bár svájci közönségről mindig egy kicsit ilyen
hűvös,
hát úgy hűvösebb azt hallani. Tehát a németek azért nagyon-nagyon színházértők és színházszeretők, és főleg fesztiválokon meg különösen olyan közönség szokott összegyűlni, akik nagyon nyitottak. Tehát az is fontos, hogy az ember fesztiválra megy játszani, vagy épp csak egy ilyen vendégszereplés, egy valamilyen meghívás az. Úgyhogy ez lesz, hát holnap indulunk.
Eléggé a műsoridőnk vége felé járunk, de még egy rövidet akarok kérdezni, válaszolhatsz hosszan is, vagy mondhatod akár csak azt is, hogy passz. Hogy vajon gondolsz-e úgy előre, hogy hol szeretnél, vagy hol képzelnéd el magad 10 év múlva? Olyan szépen tud nézni a messzeségbe, jelzem.
Nem tudom. Nem, én nem merek tervezni semmilyen szinten, nem hogy 10 évre, de egy évre se tudok tervezni. Tehát az, hogy most mi lesz, hogy fennmaradnak-e a társulatok egyáltalán, lesz-e egy társulati struktúra, vagy nem, a jövőben, hosszabb távon passz. Színész szeretnék lenni.
Ez legyen a végszó. Köszönöm szépen Szamos Zsófiának, hogy eljött a műsorba. Köszönöm szépen a hallgatók figyelmét. Jöjjenek, üljenek le mellénk jövő vasárnap is. Stuber Andrea vagyok, viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.